Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa rózsafüzér imádságra hív a békéért októberben. Mint fogalmazott, kedves testvéreim, októbert az egyházban különösen is a rózsafüzérnek szenteljük. Ezért arra biztatok mindenkit, hogy naponta imádkozza a rózsafüzért a békéért, egyénileg, családban és közösségben. 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért idén rózsafüzér királynője emléknapján. A szükséget szenvedő egyházpápai jogú nemzetközi segélyszervezet minden évben októberben arra hívja a gyermekeket az egész világon, hogy közösen imádkozzák a rózsafüzért az egységért és a világ békéjéért. Idén október 7-én 20. alkalommal rendezik meg az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezést, írja a magyarkurír.hu. A szervezők kérik azokat, akik részt szeretnének venni, hogy regisztrálják magukat a világesemény honlapján, így nyomon tudják követni, hol fognak elhangzani a gyermekek imái, illetve hányan csatlakoznak a kezdeményezéshez. Anton Lesser szerzetes, a pápai alapítvány egyházi munkatársa elmondta. A mostani 2025-ös szent év fényében, amelynek mottója a remény zarándokai, a gyermekek imádsága látható jele lesz annak, hogy az egyház úton van, együtt, bizalommal és azzal a reménnyel, hogy Isten működik a világban. A rózsafüzért imádkozó gyermekek a remény kis zarándokai. Máriával és Jézussal együtt járják be a keresztény hit központi titkait, és reményt visznek családjaikba, országaikba és korunkba. Kezdődik a nemzeti konzultációs kérdőívek postázása. A kormány arra kér mindenkit, tiltakozzon az adóemelés ellen, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Hidvégi Balázs közölte, a kérdőívben, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök levelek kísér, 5 fontos kérdésben várják a magyar emberek véleményét. Brüsszel ugyanis háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozásához adóemeléseket akar rákényszeríteni a tagállamokra. A Brüsszelt kiszolgáló ellenzék pedig már el is kezdte az előkészületeket. A személyi jövedelemadót 15%-ról 22-33%-ra, a társasági adót 9-ről 25%-ra emelnék, és veszélybe kerülnének a családi adókedvezmények is, mondta az államtitkár. Ez hátrányosan érinteni a magyar családokat és a vállalkozásokat egyaránt. A nemzeti kormány viszont következetesen nemet mond Brüsszel megrendeléseire, jelentette ki. Mi az adócsökkentés és a rezsicsökkentés politikáját folytatjuk, és meg akarjuk tartani Európa legalacsonyabb adókulcsait, emelte ki Hidvégi Balázs. Az államtitkár közölte, a kérdőívben 5 fontos, mindenkit érintő témában mondhatják el a véleményüket az emberek. Utolsó simításokat végzi a kormány a 2025. november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten. Minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár még az év végéig. A remények szerint már novemberben, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor a videóban azt mondta, az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szokták emelni. Pontos elszámolás, hosszú barátság, azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből. Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük, idén is így lesz ez, fogalmazott. A kormányfő hozzátette, mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget kap majd, ami átlagosan 51 ezer forintot jelent. Magyarország nem csak a magyar emberek, hanem az Európai Unió polgárainak biztonságát is szolgálja a déli határ őrzésével, hangoztatta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán. Bakondi György közölte, a nagy migrációs válság kezdete, azaz 2015 óta a déli határzár létrehozása és a magyar határvédelem megerősítése eredményeként Magyarország több mint 1 millió illegális bevándorló Európai Unióba való jogellenes bejutását akadályozta meg. A szakértő emlékeztetett, a nyugati országokban 10 évvel ezelőtt még hittek a migráció munkaerőpiacra gyakorolt pozitív hatásaiban. Remélték, hogy az érkezők beilleszkedése komolyabb problémák nélkül megtörténik. Végül az időjárásról. A napsütés mellett összességében sok gomoly felhő képződik, amelyekből néhol rövid zápor előfordulhat. Ezzel párhuzamosan a déli óráktól összefüggő fátyol felhőzet vonul fel délkeletről, keletről az Alföldön, amely estétől vastagodni kezd. Napközben sokfelé megerősödik az északi-északkeleti szél. A hőmérséklet 10 és 15 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Remény Zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az Egri Főegyházmegye minisztráns fiatalait az Egri Bazilikában. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egri érsek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egri érsek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Strébl Attila, szociális munkás, addiktológiai konzultáns. Beszélünk a függőségek kialakulásáról, kezeléséről, hozzátartozókról és jó segítőkről is. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Attila, itt a stúdióban, szervusz!
És köszöntek, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Mit is jelent az, hogy addiktológiai konzultáns, mivel foglalkozol?
Ez egy jó kérdés. Az addiktológiai konzultáns az egy olyan képzési rendszer, ami egy főiskolai alapra épül, vagy egyetemire, ez egy szakképesítés, nem addiktológia, ugye az a pszichiátriához kapcsolódik, mint pszichiátria addiktológia, hanem egy adjutói konzultás, azaz egy olyan fajta beavatkozási szintér, aki segítheti akár a pszichiátereknek a munkáját is.
Kik az ügyfeleid?
Az ügyfeleim mindenki, aki valamilyen kémiai és viselkedési problémával küzd, vagy függőséggel, vagy valamilyen élethelyzeti elakadással, aminek van egy szerhasználati, vagy viselkedési addikcióval kapcsolatos problémája.
Mit is jelent maga az addikció? Mikortól beszélünk addikcióról?
Na hát, ez egy jó kérdés. Ugye ez majd napig egy ilyen kétesélyes történet bedefinált. Igazából az addikció az valami függőséget jelent. Ugye azt szoktuk mondani, hogy van a szokás-megszokás függőség, ha magát a dinamikáját nézzük a szembeli betegségnek, és amivel mi foglalkozunk, az a szokás-megszokás kategória, meg a függőség, amikor már van valamilyen lelki, illetve fizikális, illetve valamilyen kényszeres viselkedés, amit meghatároz maga a szer, vagy a viselkedés.
Milyen fajtái vannak a viselkedés addikcióknak? Tehát gondolom elég széles a paletta.
Nagyon, nagyon, és ugye eléggé változatos is, és hát manapság ugye a legnagyobb divat, vagy hogy a legnagyobb, ami mindenki embert érint, ugye az a képernyő, az az internet, a vásárlás például, vagy lehető például a kapcsolatfüggőség, ugye, amikor van egy kondependencia, egy társfüggőség, akkor ide sorolható ugye a szex és kapcsolódási függőségek például, vagy kapcsolható ide a játék, a szerencsejáték, a videójáték, hát nagyon-nagyon sok szegmens, amelyet már a kényszeres viselkedések olyan, mint a csipkedés, hogyha valaki például a körmét, a körme bőrét, vagy tépkedi a szemöldökét, ugye ezek már kényszeresek, de ez is a viselkedési addikciók.
Mik a kiváltói ezeknek az addikcióknak? Meg gondolom van hajlamosság, tehát van, aki inkább hajlamos, és van, aki kevésbé.
Hát a szemléleti beteg ellátás, meg a maga a szakma, ugye egy biopszichoszociális szemléletmóddal dolgozik, ami azt jelenti, hogy igen, vannak genetikai tényezők, vannak szociális tényezők, ugye, meg vannak hajlamosító tényezők. Ez a három, hogyha összetevődik, akkor jön meg a lelki, ugye. Hogyha ez a három így összetevődik, akkor szokott megjelenni valami probléma, legalábbis ebben a komplexitásban vizsgálja a szakma. Azt gondolom, hogy minden egy válaszreakció. Hogyha van valamilyen pluszon viselkedés az életünkben, ami pótol valamit, az azt jelenti, hogy valami egy válaszreakció, azaz nem érezzük jól magunkat.
Kik a legérintettebbek, tehát korosztályban, akár nemben?
Hát ez is egy ilyen érdekes kérdéskör, mert hogy igazából minden korosztálynak megvan a maga célcsoportja. Ugye vannak, akik kiemelten veszélyeztett C-csoport, ugye, hogyha nézzük a halmozottan hátrányos helyzetűeket, amikor szerhasználat, mint egy minden napokban benne van például a családi mintázatban, de ez nem csak rájuk igaz, csak ugye ők hajlamosabban, vagy legalábbis fokozatosabban ki vannak tévenek a veszélynek, de hát igazából a társadalom minden szintjén megvan a saját, mindenki a saját szintjén nyomorog. Ezt szoktuk mondani, ugye, hogy ez nem válogat a szenvedélybetegség, meg a függőségesek, úgyhogy ilyentől kezdve a fiatal célcsoportoknál is abszolút lehetnek a lányok, fiúk, úgyhogy ez teljesen nem lehet ezt így szétválasztani.
Melyik a legfiatalabb korosztály, akikkel találkozol?
Ha nem is találkozok egy az egyben, viszont a hozzátartozók szoktak segítséget kérni, ugye, és akkor még ide még a viselkedési addikciókhoz még azért visszatérnek, például az étkezési zavarokkal kapcsolatosan is, meg a dohányzás, ugye még azt is pluszba, ami kémiai is, meg plusz viselkedési. Ugye már kisgyerekkorban akár az érzelmi evés előkerülhet, vagy például a tablet, meg a telefon, meg egyéb digitális eszköznek a használata, és akkor hozzátartozók szoktak életvezetési tanácsolásokat kérni, hogy miként változtassanak, mert úgy vették észre, hogy a gyermekeik nem tudják kezelni ezeket a helyzeteket.
Gondolom a szülők felelősségeit hatalmas, már csak azért is, hogy észrevegyék egyáltalán, hogy baj van. Tehát,
igen, ugye, mert azt mondjuk, hogy a szenvedélybetegség addig áll fenn, amíg a hozzátartozó táplálja, illetve lehetőséget nyújt annak a kielégítésére. Ez egy érdekes paradoxon, ugye, mert először csak egy viselkedés, egy norma, és aztán utána elkezd zavarni. Ugye, mert nem tudjuk azt, hogy ki mire hatással van, vagy hogy milyen hatással van, és azért nekünk igen halmozottan kell figyelnünk a gyerekeinkre, hozzátartozóinkra. Vannak olyan ügyfeleim, például 35 évig ivott a férje, iszogatott, hát egy-két sőt, mindig megvett neki, vagy bort, és ez egy normális viselkedés volt. És 35 év után elkezdte a problémát. Na, eddig nem volt probléma, eddig megvette a borát, meg a sörét. Most akkor mitől vált problémássá? Szóval a hozzátartozók a szerepe az hatalmas.
Fogunk még beszélni a hozzátartozói viselkedés formákról és a helyes és helytelen hozzáállásról, de előtte még ejtsünk szót arról is, hogy munkafüggőség van.
Igen.
Ez is gyakori, nem?
Igen. Hát a manapság, igen, még a viselkedés addikcióban azért oda sorolhatnánk a munkaalkoholizmust, meg egy csomó minden van. Még azért mondom, igazából nagyon sok szegmense van a viselkedés függőségnek. Igazából ez is egy olyan paradoxon, mert ugye mindenki sokat dolgozik manapság, viszont hogy mikortól kezd problémássá válni valamilyen viselkedési forma, legyen az bármi, valamilyen kényszeres, vagy valamilyen túl sok időt töltött valami, akár hobbi is, ugye, ami lehet a szenvedélyünk, ami nem feltétlen negatív értelemben értelmezhető, viszont valamilyen hatással van ránk és a környezetünkre, azaz nagyon sok időt foglalkozunk azzal, és az struktúrálja az időnket, és az a köré építjük fel az életünket, hogyha a viselkedési addikciókat nézünk, és abba a munkaalkoholizmust, ugye, hogy ott is, és akkor erre szoktak burkolva mondani, hát én csak azért dolgozok, hogy megteremthessem mindazt, ami közben egy csomó minden kicsuk, ugye, csomó önértékelési problémát lehet felsorolni, ami miatt neki szükségesség azok a visszacsatolások, ahol őt elfogadják, amiből sikeres lehet, ahol őt mérhetik, illetve hát aki foglalkozik mással, az nem foglalkozik saját magával. Innentől kezdve kicsukja a lehetőségét, hogy szembesüljön saját magával, és olyan plusz tevékenységeket, ebbe az esetben a munkát, a munkavégzésnek a dolgait felveszi, hogy ne kelljen saját magával foglalkozni például, meg a környezetével.
Zenélünk egy kicsit, és itt folytatjuk. Stúdió vendégem Strébl Attila, szociális munkás, addiktológiai konzultáns. Gyógyíthatóak ezek a szenvedélybetegségek, vagy ezt csak tünetileg lehet kezelni, vagy javítani a helyzeten?
Ez azért nagyon fontosnak tartom, hogy most mindig csak a szélsőséges dolgokról beszélünk, de hogy ezeknek van egy folyamata, ennek a kialakulása több szintéren is mozog, azaz van egy szokás-megszokás függőség, és hogy ezek mind beavatkozási szinterek. És hogy igazából meg lehet fogni már azt a fajta viselkedést, ami már problémásá vált, ami megnyom egy gombot, vagy nálam, vagy a hozzátartozó, hogy ezt már lehet, hogy nem kéne. Vagy nem érzed azt, hogy kicsikét máshogy viselkedsz már? És ott például ez egy beavatkozási szintér lehet, nem az, hogy na jó, hát most van egy gyengébb időszak, amely változtatni fog, nem ráhagyom, hanem szembesítem ezzel a helyzettel. Amikor már valami kényszeres, és azaz a függőség kilakult, amikor átvette az életének az irányítását, az már egy nehezebb beavatkozási szintér, mert ott már van valamilyen vagy szihés, vagy fizikai függőség, lásd alkohol, vagy kábítószer, vagy bár gyógyszer például, ugye ez a három legnagyobb, ami Magyarországon, meg a nikotin, meg a koffein, hát szóval egy csomó mindent ide lehetne sorolni, ugye, de hogy a legnagyobb nehézségeket ezek okozzák, és amikor már ilyen kényszeres függőség kialakult, az a muszájba automatikussá vált annak a kielégítése, ott már az is sokkal nehezebb beavatkozási szint, ott már egy orvosi segítségnyújtás szükséges az elején, egy átomcsökkentésre, például egy alkoholnál, vagy egy gyógyszernél, amikor is és segítenek a fizikai tüneteket enyhíteni, ami a sóvágás fogja csökkenteni például. De én azt gondolom, hogy van. Olyan nincs, hogy nem lehet. És én azt gondolom, hogy ez egy állapot. Mindig ezt tudom mondani az ügyfeleimnek. Ez egy állapot. A kérdés az, hogy meddig tartjuk fenn. Még az volt a kérdés, hogy bocsáss meg, hogy meggyógyulni. Hát én abban az olvasatban gondolkodok, hogy ha nekem van valami problémám, nézzük, hogy például szemri betegség, ugye, ezt most szembe fogok menni a szakmával, nem baj, én ezt gondolom erről. Jó, ott van a betegség szó. A betegség szó az azt jelenti, valamit jelent, ugye a betegség azt jelenti, hogy valaminek a hiányát jelenti, az egészségnek, vagy valami. De hogyha valaki leáll, azaz abszinens lesz, tiszta marad, akkor miért lesz beteg? Az tény és való, hogy ugye az agyunk, meg a szervezetünk, meg mindenünk nem felejt, azaz ugyanúgy hajlamosak leszünk a későbbiekben valamilyen szélsőséges viselkedéseknek a kialakításában. Érdekes szokott lenni, amikor például valaki leáll, akkor utána lesz egy keresztfüggősége. Az azt jelenti a keresztfüggőség, hogy pótolja az előző addikciót. De közben meg nem ér józanul, ér jó, hanem száraz relatíve. Ez egy nem egy tudatos viselkedés volt, ezt is tudatosítani kell. Maga az a fajta gondolat, mert a legfontosabb, hogy minél tudatosabban éljünk a világban, és észrevegyük azokat, hogy valami szélsőséges dolgokat csinálunk. Na mindegy, visszatérve én szerintem meg lehet szabadulni, meg is lehet gyógyulni, meg valakinek az önbe, hogyha ő azt gondolja magáról, hogy beteg, és folyamatosan emlékezteti saját magát, hogy mivel játszik.
Vannak olyan addikciók vagy viselkedésformák, amik például társadalmilag is úgymond elfogadottak, vagy sokkal inkább például a képernyő használat. Azért, ha belegondolunk és szétnézünk a környezetünkben, nagyon sokan, akár mi is, elég sokat használjuk a telefonunkat. Ez is egy függőség, nem? Egy idő után.
Hát igen, az a baj, hogy itt is nehéz meghúzni, hogy mi az, ami belefér, és mi az, ami nem fér bele. Hát próbáljuk már meg azt megcsinálni. Igazából nem is a telefonnal, meg a képen, meg az információ, ugye? Mert ezeken keresztül kapjuk az információt. Innentől kezdve készítést érzünk arra, hogy ránézünk ezekre a készülékekre. Ugye a digitalizációnak az egyik hozadéka, az gyors információállomás, és ugye, hogy le nem maradjunk valamilyen infóról. Egy e-mail, egy értesítés, egy üzenet. Mennyivel könnyebb volt régen, amikor letettük a munkát, és akkor péntektől vasárnapig nem volt semmi, és tudtuk az iskolában, hogy majd hétfőn találkozunk, nem volt Messenger, Viber, meg egy csomó más applikáció, ahol folyamatosan információ áramlás volt, és azáltal nem tudnak az emberek se kikapcsolni, és az a nehéz, ugye, hogy meghúzzuk saját határainkat, például én nem nézem meg az e-maileimet este már, mert nem stresszel, ugye kapok egy információt, vagy például nem telefonnal alszok el. Egy csomó minden ügye, bár ezek is ilyen inputok, ilyen ingerek, de mellette még azt akartam mondani, hogy tehát mondom, az információ áramlás, ami le nem maradjunk, és nekünk folyamatosan elérhetőnek kell lenni. A másik, azt mondod, hogy mi az, amit még legálisan támogat a társadalom, hát ide szólhatjuk a dohányzást, az alkoholt, a szerencsejátékot, a gyógyszereket, a nikotint, a kávé, koffein. Szóval csomó minden olyan dolog van, ami nem jó. Pontosabban jók, csak hogyha nem jól használjuk, akkor a problémássá válhat. És erre lehet húzni sok mindent, de szerintem azért, hogyha végignézzük a történelmet, a magyar társadalom nem igazán volt alkalmas a szenvedélybetegségnek a kezelése, mert már az 1800-as években elkátyázták ugye a nagyurak a vagyonaikat, ugye? Úgyhogy érdekesen lehet ezt így, mert az azt hiszem volt is egy olyan, még ahogyha visszatekintünk, hogy történet, csak érdekes, hogy azt mondták, amikor jöttek letámadni Magyarországot, hogy dél után már jó, mert a magyarok már rottyon vannak, ugye, mert nem ittak vizet, hanem a bort, meg alkoholt ittak régen is, fogva arra, hogy nem tiszta a víz. Ugye, és akkor már nem, de csak egy ilyen off-topic információ, de hogy igen, azt gondolom, hogy elég szélsőséges a magyar társadalmi szembeni betegségeket vizsgálva, és szokták is mondani, hogy a alkoholisták országa vagyunk, mert hogy ez a norma, az alkoholfogyasztás.
Mi az, ami még nem baj szerinted? Tehát, hogy hetente egy-két sör az még beleférhet, vagy már a rendszer maga baj?
Hát igazából most kinek baj? Ugye, ez is egy ilyen relatív történet. Aki maga benne van ebben a sztoriban, annak nem probléma. Mert miért ne férne bele? A kérdés az, hogy aki mellettem, ahogy éli meg? Vagy a munkavégzésebet befolyásolja? Vagy az, amikor azt mondom, hogy kéne egy kis segítség, de már apa megivott egy sört. Az nem ő kocsiba. Ilyentől kezdve nem lehet rá számítani. Ez egy érdekes kettőség, de hogy közben meg igen. Hogy ez nem csinálja mindenki saját maga, meg a környezet, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Én azt gondolom, hogy azzal veszélyeztetjük a hozzátartozóinkat, illetve a gyermekénket, hogyha az alkoholfogyasztás egy norma, azaz például megjelenik minden egyes alkalommal, legyen karácsony, születésnap, vagy csak hétvége, ebéd, stb., hogy mindig jelen van. Az azt jelenti, hogy a gyerek látja, hogy ezt lehet. Hogyha például elérkezik egy olyan élethelyzetben, amikor először inne alkohol, például nem otthon, hanem társasággal, vagy valahol, akkor sokkal könnyebben fog igen mondani. És hogyha már az alkoholra igen mondott, akkor már másra is könnyebben fog, mert hogy belefér. Mert látó anyám is, apám is, nagyapám is, mindenki megissza a saját magáét, ugye azt szokták mondani. De én azt gondolom, hogy ez káros tud lenni.
Beszéljünk a hozzátartozókról. Elsősorban gondolom ők az elsők, akik észreveszik, vagy akik tudják, hogy itt baj van. A maga a függő az kevésbé veszi észre, ugye?
Igen, hát inkább azt mondanám, hogy problémás, jó? Nem feltétlenül kell függőnek lennie, hogy eljussunk egy olyanra, hogy segítséget kell kérni, de hogyha valami problémás szerhasználat, vagy valami problémás viselkedés kialakul, igen, általában a hozzátartozó látja, de ő is általában későn. Így szoktak azt mondani, amikor van valamilyen családi helyzet, de hát hogy eddig nem láttátok? Vagy hogy eddig nem vettük észre? Ugye mindenki saját magával foglalkozik, azt, hogy ő hogy él meg dolgokat, nem azt, hogy a más miben van, és hogy más mit miért csinál, és ilyentől kezdve, tehát sokkal nehezebb megítélni azt, hogy mikortól ez problémás egy helyzet. Csak azt veszük észre, hogy a hozzátartozók azt veszik észre, hogy valami megváltozott, valami nem jó, és hogy valamit nem tudnak már megoldani. Maga, hogyha kialakul egy problémás viselkedés, az általában a család belül akarja megoldani a rendszerben. Ugye mindenki hatása van mindenkire. A család az egy rendszerből áll, a rendszerekből. Ezáltal mindenki hatás. Ha anya nincs jól, akkor nincs jól senki. Ha apa nincs jól, nincs. Ha a gyerek nincs, akkor a szülők nincsenek jól. És az nagyon fontos ennek a dinamikája. És amikor felismerjük azt, hogy valami hosszú távon valami nem jó helyzet van, és az legyen egy valami viselkedés, vagy valami kémiai szernek a következménye, akkor érdemes külső segítséget kérni. Amikor mi benne vagyunk egy helyzetben, akkor nem tudunk objektívak lenni. Azaz a hozzátartozó nem fogja elfogadni a visszajelzésünket, jelentők ezzel feszültségek generálnak, tehetetlenség és egy csomó minden más, ami miatt nem lehet megoldani ezeket a helyzeteket.
Upon a time, this tale of you and I grew like a dream in front of our eyes. Those pages filled with stories told, our book I'd keep, the pen you'd hold. Once upon a dream, we'd venture and we'd seek. We are.
upon a time, this tale of you and I had storylines all gone awry. Those pages filled with stories new, a mystery without a clue. Once upon a dream, you're still someone I know.
Milyen a jó hozzátartozói viselkedés, még mielőtt segítséget kérne, mit tegyen?
Aha, hát ez egy jó, ki a jó hozzátartozó? Hát nem tudom, ez egy nehéz kérdés, most én el is gondolkodtam, hogy jó hozzátartozó vagyok-e, de hogy nincsen szerintem jó vagy rossz, olyan van, aki tudatos, és aki odafigyel másikra, ez a szeretet, és a szeretet az meg következetes. Nagyon fontos, a szeretet az nem megengedő szeretet. Onnantól kezdve, hogy ha a jó hozzátartozó, hogyha definálni kéne, azt szerintem az egy következetes hozzátartozó.
Ez azt is jelenti, hogy tiltsa mondjuk azt a akár viselkedést, vagy azt a szert, vagy akármit, tehát egyáltalán ne szolgálja ki mondjuk a függőség kialakulását, ugye?
Hát amikor, igen, most tényleg az van, hogy ha nézzük ennek az egész dinamikát, amikor a függőség megvan, az már egy nagyon vége az útnak. Az már egy nagyon hosszú folyamatnak a vége. De ott a felelősség, ugye egy párkapcsolat meg egy családi rendszer úgy működik, hogy megállapodások vannak, informális szerződéskötések, etikai, hogy mit lehet és mit nem lehet, mi az, ami belefér és mi az, ami nem fér bele. Ennek viszont a felelősség a két felnőtt embernek a szerződéskötése egymással, hogy mi az, amiben megállapodnak, mi az, ami nem. Ennek a betartása, viszont ott a kérdés, hogy amikor van valami túlzó viselkedés, amiben már sérül valaki, vagy valakik, vagy a gyerek, vagy én, mint hozzátartozó, abban a pillanatban szerintem fontos jelezni következetesen, ha akkor is, ha még én is sérülök benne, mert nem merem felvállalni ennek a konfliktusát, vagy félek, hogy a gyerek, vagy félek, egy csomó minden ugye felmerüljenek az emberbe, hogy mondjam, miként mondjam, támadás, nem támadás, azt tuti, hogyha tudja a hozzátartozó, hogy van valami probléma, és nem jelzi, az azt jelenti, hogy ő támogatja a függőségét, és a megengedő szeretettel folyamatában hagyja az egésznek a kialakulását, és nem tud beavatkozni, pedig hogyha ő megszólna mi hamarabb, akkor nem lenne ennyi problémás viselkedés.
Hogyan kérjünk segítséget, és kitől?
Na hát igen, segítségkérésnek is van egy természete, meg nehéz segítséget kérni. Ugye az van, hogy ha a szenvedélybeteg ellátó rendszer, nézzük, azért Miskolc elég jó felszerelte, meg az egész ország egyébként elég jó, ezek szociális alapszolgáltatások, illetve egészségügyi alapszolgáltatások, és vannak alacsony küszöbű intézmények, vannak ambulanciák, meg szociális intézmények, például családsegítő, csomó helyre be lehet menni, például segítséget kérni, viszont nagyon sokan azért nem mernek be, mert nem akarnak megjelenni a rendszerben, ugye? Nekem például van magánpraxis, a addiktológiai konzultáció, ahová nagyon szívesen bejönnek az emberek, mert ott nem jelenik meg semmilyen formában, hogy TB-kártya, tajkártya, érted, hogy ott van egy szerződéskötés, ugyanúgy elszámolunk, de hogy nem jelenik be maga a rendszerbe, és akkor ez szokott szerintem egy ilyen hátulütő lenni, hogy nem mernek az emberek segítséget kérni, hogy félnek, hogy kiderül, hogy náluk van valami probléma, hogy nem félnek, van egy csomó lehetőség. Miskolcon be kell jutni szenvedélybeteg ellátás, vagy addiktológia, és akkor ki fog dobni egy csomó lehetőséget, akár szóban, vagy akár írásban lehet segítséget kérni. Az viszont nagyon fontos, hogy például, hogyha hozzám valaki jön segítséget kérni, általában a hozzátartozó szokott jönni, és akkor azt mondja, hogy iszik a fejem, dolgozik a lányom, dolgozik a feleségem, több mindegy, valamilyen helyzet van, és akkor mindig azt szoktam mondani, jó, én azzal nem tudok mit kezdeni, mert nincs itt, viszont foglalkozunk önnel. És azért fontos ez, mert a hozzátartozó is elszenvedi ezt a helyzetet. Ha ő változtat, és ő megváltozik az eddigi bevált, vagy eddigi körkörös viselkedéssel, megszakítja ezt, akkor észre fogja venni maga a problémás szerhasználva, vagy viselkedése bíró, hogy ez már nem fér be ebbe a csába, és neki is változtatni kell. Szóval kérjünk hozzátartozóként is segítséget, mert ha mi változunk, akkor a párunknak is változnia kell.
Említetted, hogy sok ember fél attól, hogy bekerül a rendszerbe, milyen következményei lehetnek ennek, akár a jövőjére nézve, tehát hogy miért félnek ettől, hogy bekerülnek a rendszerbe?
Ezek ilyen, hogy mondjam, de az ember nem büszke erre. Ez ilyen szégyen volt, ugye, hogyha megjelenik a probléma a családban, az azt jelenti, hogy mi nem tudtuk megoldani. Innentől kezdve elbuktunk. Ugye, mint apa, mint fér, mint szülő, meg egy csomó minden, amilyen szerepeket viszünk az életbe, vagy mi munkáltató akár, ugye, és elbukunk egy ilyen helyzetbe, és azért ezt beválni nem könnyű dolog, ugye, hogy külső segítségre szorulunk, de hogy tényleg motiválnak mindenkit arra, hogy ne váljuk meg, míg, hogy valami krízis helyzet kialakul, hanem inkább próbáljunk meg az idejben, vagy ha már kérdésünk felmerül, hogy most milyen helyzetben vagyok, jó, egy objektív szakember ránéz, hogy vannak ebben a dolgokban, és akkor tud beavatkozni esetleg, vagy segítséget nyújtani. Az egészségügyi ellátás, hogyha valaki egy rambranciára, vagy valami olyasmi helyre megy, ahol kell egy tajkártya, amikor van valami egészségügyi ellátás, ez akkor szokott necces lenni, hogyha valaki olyan munkavégzéssel bír, hogy kamionsofőr, vagy van valamilyen olyasmi, ami például a jogosítványát ugye veszélyezteti például, vagy a munkaföréből adódóan rendőr, ügyész, politikus, iskolaigazgató, tanár, hát csomó minden, ami neki ez kellemetlen és intim.
Zenélünk egy kicsit, és itt folytatjuk.
Thank you.
Strebl Attilával, addiktológiai konzultánssal, szociális munkással beszélgetünk. Coach képzéseket is tartasz. Miről szól ez?
Hát igen, nem csak ilyen. Köszönöm szépen a kérdés. Ez egy addiktológiai coach képzés. Ezt behoztuk Magyarországra kettő magammal, az Orsó és Zénóval és Dobrogy Barbarával, a feleségével csináljuk hárman közösen. Mi nagyon régóta ismerjük egymást, és szakmai nagyon egy hangsúlyon vagyunk, és azt vettük észre, az addiktológiai coach az egy olyan érdekes új beavatkozási szintje, ami egy coach képzés, nagyon fontos, viszont addiktológiai ismereteket társítunk mellé. Ugye manapság, amiről beszéltünk is, hogy beavatkozási szinterek maga a szenvedélybeteg ellátásban, az az, amikor a szokás megszokás és a függőség, hogyha ebbe a perspektívában nézik, akkor a szokás és a megszokásnál lehet ő egy társ. Amikor még elég egy életvezetés, egy coaching, vagy valamilyen probléma megoldó modellre ki lehet mozdítani magát az ügyfelet, azzal kapcsolatosan ne süllyedjen mélyebbre. Ugye a coach az egészséges emberekkel foglalkozik, nem a beteg emberekkel. Ennek közben, hogyha szenvedély, betegség, az, hogy függőkkel beszélünk, a függőség ott már betegség van, van egy bénokod, stb. Illetve az a jó ebben az egész sztoriban, mert hogy mindennel kapcsolatosan. Igazából, ha a szociális munkát nézzük, és a probléma megoldó modellt, szerintem mindenhol ugyanaz alkalmazható, mindig a tárgya más. Igazából, hogy nincsen különbség alkohol vagy játék között, olyan az, hogy mikor épül, mit nyújt nekem, és hogyan kéne ezen változtatnom. Igazából nagyon egyszerű a történet, és az addiktológia ebben segíthet egy ilyen plusz beavatkozási szinteret, ugyanaz lenne a célja, mint a magánpraxisokban, hogy például most képzeljétek el, hogy van egy megkeresi anyuka, ez teljesen valid ez a példa, hogy a lánya 16 éves, vagy a fia 16 éves, 15 éves, és hogy sokat videójátékozik otthon. Mit csinál? Bemegy a családsegítőbe, vagy iskolába, ugye iskola a pszichológus, vagy iskolai munkatárs, azt mondja, menjen be a családsegítőbe, vagy iskolai pszichológus. Jó, de ott oda várni kell 3 hónapot. Kiválja a 3 hónapot, azt mondja, menjen el pszichiáterhez, mert ez nem az ő hatásköre. A pszichiáter azt mondja, ne haragudjon meg, ez nem az én hatásköre, mert nincsen függőség. Azaz 1-2-3 helyre már dobálták az embert, és azt mondja utána a pszichiáter, utána elküldi valahova máshova is, elküldi egy drogambulanciára például, vagy valahova, aztán ne haragudjon meg, de ez nem a mi hatáskörünk, nem tudunk ezzel foglalkozni, és jelentől kezdve az a gyerek ellátatlan marad egy, maga a szülő, amit végig traumatizálja ennek az útját, a megfelelő beteg útnak az útját, például ebben tökéletes szerepet tud válni a addiktológiai coach. Hogy elkísér egy úton, és akkor végigmenedzse egy olyan folyamatot, ami esetleg valami változás generálhat a gyermeke, vagy az ő életébe is.
A hasonló sorsú emberek és hasonló addikciókkal rendelkező emberek összefogása és egymást segítése, tehát ezek a sorstárs segítő csoportok, mi a véleményed erről, ez működhet?
Abszolút. Ugye maga a drogterápiás rendszer is úgy van kilakítva, ugye, hogy nem az van, hogy valaki bemegy valami tartós belakásos rehabilitációs kezelésre, hogy fentről mondják meg a tutit, hanem felelősséggel ruházzák fel magát a közösséget, és akkor ők öngyógyítják saját magukat, az egy önsegítő jelleggel, külső moderációval, vagy segítségnyújtása, de hogy saját maguk próbálnak a saját élmény szinten, mint probléma megoldó modell. És ugye vannak ezek a önsegítő csoportok is, meg hozzátartozó csoportok is. Én azt gondolom, maga a megtartó közösség az, hogy nem vagyok egyedül ezzel a problémával, az, hogy tartozhatok valahova, és nem néznek ki, vagy nem ítélnek meg, szerintem ez egy építőeggel bír. Nagyon régóta működik, sok embernek hatásos, sokan nem szeretik, valaki képes rá, valaki nem képes rá, de az biztos, hogy működőképes dolog tud lenni, hogyha valaki segítséget kér.
Főleg a szerhasználattal kapcsolatban, például az anonim alkoholisták számolják a száraz vagy tiszta napokat, ennek szerinted mi a legfontosabb üzenete, vagy miért fontos ez?
Na hát igen. Igen, valakinek fontos azt tudja, hogy honnan jött. Én azt gondolom, fontos az, hogy ő emlékeztesse magát, hogy mióta tiszta. Ez lehet egy, ugye azt mondja maga, hogy csak a mai nap. Azt jelenti, hogy csak ma nem iszok. Innentől kezdve az neki egy könnyebb célkitűzés, hogy a mai nap. És ha belegondolunk, ha mi szeretnénk változtatni bármilyen viselkedésünkön, fogadalmunkon, hogy túl sokat ettünk, sportolni kezdünk, vagy valamit nem szeretnénk, valami olyan dolgot megcsinálni ma már, akkor az egy célszerűbb, hogy csak a mai napra összpontosítok, és nem egy hétre, vagy hónapra, vagy évre tervezek, nem tudom elképzelni, hogy ez nekem menni fog. És szerintem is az egyik motiváció ugye az ennek az egésznek, hogy, hogy emlékeztesse saját magát, és illetve csak a mai nap nem. És utána automatikussá válik, neki ez egy megerősítés lehet szerintem lelkileg, hogy, hogy hol tart, és hogy mit csinál, és hogy mióta tiszta.
A sóvárgás az egész életünkben ott maradhat, hogyha kialakult egyfajta szintje az addikciónak? Tehát van olyan, hogy teljesen elmúlik egy-egy akár szerhasználattal kapcsolatban?
Hát én szerintem a sóvárgásról is egy állapot. Most inkább úgy mondanám, hogy az ember, az embernek az agya több dolgot tud megérzni, vagy több tudom emlékezni az érzések, ugye, a helyek, meg a szagok, ugye ezek általában triggerelnek minket, úgy mondják, hogy eszembe jutom valami helyzetek. Ilyenkor felerősödhetnek, hogyha látunk egy olyan helyet, ahol volt valami élményünk, de összességében azt gondolom, hogyha a viselkedésünk megváltozik, akkor a józanságunk is egy normává válik, onnantól kezdve elkopnak ezek. Mert ez egy rossz szokás, ugye, szokás, megszokás, függőség, és hogy egy idő után ezek így csillapodnak, vagy megszűnnek. Attól függetlenül mondom, jönnek ezek az inputok, amikor triggerel valamilyen életélmény, vagy valamilyen élethelyzet, az úgy felszokta szerintem kavarni, vagy emlékeztet, de hogy nem hiszem, hogy tovább viszi magába az emberben. A lényeg az, hogy tudjuk, hogy ezek miről szólnak, és emlékezzünk, hogy mit okoztak. Szóval olyan nincs, hogy csak egy picit.
A hivatásodban mik a legnagyobb sikerek, vagy mit jelent neked a siker, mi számít sikernek?
De érdekes, ez is érdekes kérdés, nagyon sokszor meg szoktam kapni ezt a kérdést. Elég minimális célkitűzésekkel foglalkozok, illetve mindig azzal foglalkozok, amit az ügyfél fogalmaz meg, nem az én elvárásaim. Ilyentől kezdve nincsenek elvárásaim az ügyfeleimmel, hanem az elvárásom az, amit ő megfogalmaz, és annak a segítő munkának a bekeretezése, értékelése, és hogyha van valami nem jó sikerül, akkor átérték. A lényeg az, hogy én azt szoktam sikernek megélni, amikor látom egy segítő beszélgetésben, vagy valami tanácsadásban, hogy átjön neki, hogy megérkezik, hogy magáévá tudja, vagy hogy látom a személy, hogy sikernek könyveli el egyetlen mozdulatát az életbe, vagy hogy visszajön, vagy hogy egyáltalán el tudott jönni segítséget kell. Már maga ez mind, azt gondolom, hogy egy ilyen mérhető, ezzel abszolút meg szoktam mindig támogatni az ügyfeleimet. Nekem mindig az a siker, amit a ügyfél megfogalmaz, és el tudja érni a céljaid.
A függő nélkül lehet sikert elérni a függőség leküzdésében, tehát hozzátartozóval, pusztán
abszolút.
Hozzátartozóval?
Abszolút, simán. Mondom, hogy egy rendszer szemébe gondolkodik maga az ellátás, vagy hogy a családcentrikusan gondolkodunk ilyentől kezdve. Nekem volt már olyan ügyfelem, anyuka, apuka, akinek volt egy 27 éves felnőtt játékos gyerekük, és eljutottunk odáig, hogy igazából, ha a gyerek nem változott, viszont ők változtak. És ugye akkor megfogták, és akkor kitették a gyereket. Antól kezdve külső motivációs eszköz is volt, és ők tudtak változtatni, mert már számukra nagyon diszkomfortos volt a helyzet. Eltűntek tárgyak, meg kellemetlenek félreérezték magukat otthon, a saját házukba. Antól kezdve külső motivációként önálló életre tudták nevelni a gyereküket azzal, hogy megszüntették ezt a kényelmes szerepet, hogy elkényelmesedjen a gyerek otthon. Mert nincsenek következmények, anya, apa megold mindent, otthon eszek, otthon iszok, megcsinálom, tipikusan amúgy rengeteg ilyen példa van, és akkor mindig azt mondják a fiatalok, jaj, most minek menjek albérletbe, kidobjak a pénzt, dobjakom. Nem, az teljesen egészséges, hogyha 35 évesen otthon élsz. Csak egy ilyen visszajelzés érték, hogyha nézzük, akkor szerintem az pont az, hogy diszfunkcionális mond. Az ember legyen önálló, váljon le érzelmileg, anyagilag mindenhol próbáljon meg efele haladni, és akkor próbáljunk önállósodni, és akkor nem lesznek ilyen kellemetlen helyzeteink az életben.
adjunk tanácsot a szülőknek, mert sok addikciót nehéz észrevenni, vagy nem biztos, hogy észreveszi, mert például tinédzserkorban amúgy is változik a gyermek, igen, tehát amúgy is van lázadó korszak, igen, de mik azok a legjellemzőbb tünetek, amik legyenek gyanúsak?
Matyáv nagyon jól megfogalmazta, ugye ez egy, lehetne esetleg erről egy külön alkalommal beszélni, ugye serdülőkori szerhasználat és annak következmény, és az, hogy miért alakul ki. Szóval ez egy nagyon nagy témakör, ugye, amikor emlékszünk vissza csak a saját életünkben, mennyi mindenen mentünk keresztül, és mennyi felelősségünk volt, és mennyire meg voltunk feszülve ahhoz, hogy megfeleljünk magunknak, a környezetünknek, mindennek. És hogy ha érdekes ez a rendszer, amiben van egy sérülés, az hirtelen megváltozik. Vagy hirtelen másfele kezd érdeklődni, vagy valamilyen olyan viselkedése változik, amit egyébként nagyon szélsőséges. De azért van, hogy nehéz ezt így meghúzni, és akkor általában azt szoktak, és akkor jönnek azok a kérdések, hogy akkor megpisiltessük egy drogtesztre? Hát és most nekem az egy, mindig az egy felelősséghárítás szülőként, hogy nem vagyok képes beszélni a gyerekemmel. Ahhoz nekem visszacsatolás kell. Most ha megpisítetjük, és ha tényleg pozitív a teszt, akkor mit mondok? Látod, megmondtam, hogy drogozik, és az miatt ilyen. Nem az miatt ilyen. Azért ilyen, mert nem érzi jól magát. A drog, meg bármilyen szerhasznál, az egy következmény, az egy jelzés. Az egy jelzés a környezetemnek, magamnak, hogy valami nem jó. Mert úgy van, hogy az ember csak ugye használgatja, és nem veszi észre, hogy ez miről szól. És az egy érdekes dolog, hogy a hozzátartozó meg mikor látja meg ennek a súlyát. Én azt gondolom, hogyha nagyon szélsőségesen tényleg megváltozik, akkor kérjünk segítséget hozzátartozóként, de ne a gyereket szapuljuk, mert annak semmi eleje, se vége. Ugye nekünk az a feladatunk szülőként, azt az ősbizalmi kapcsolatot, az, hogy oda jöhet a gyerek, megkérdezheti, beszélhetünk, és nem ítélkezünk. Nem mondjuk meg, hogy mi a tuti, mi a jó, majd döntse a gyerek, viszont nekünk az információt át kell adnunk minden esetben.
Hogyan lehet bejelentkezni hozzád, erről mesélj még?
Aha, van egy ilyen, hogy www.addictmentor.hu, van egy ilyen oldalam, illetve az Erzsébet fürdőben van magárendelésem, itt Miskolcon, ott is megtalálhatnak, a Facebook oldalon is van, hogyha Stribble Adli Addict Mentor, akkor ott megtalálnak, és akkor ott vannak az elérhetőség, vagy telefon, vagy e-mail alapján, vagy az Erzsébet fürdőben meg előre foglalás alapján lehet segítséget kérni. Én azt gondolom, mindennek megvan a helye és a lehetősége, és olyan nincsen, hogy jó vagy rossz ügyfél, jó vagy rossz helyzetbe kér segítséget. Olyan helyzet van, amikor tudom, hogy valamit tennem kell, akkor viszont meg kell tennem. Ha nincs is olyan nagy baj, akkor ez meg kiderül útközben, és ez nekem baj, vagy neki baj. Szóval minden esetre szerintem jó, hogy a tisztázzuk saját magunkba, hogy bátran kérjük segítséget, mert nézzük meg, hogy vagyunk ezekkel az élethelyzetekkel.
Meddig tart ez a mentorálás, gondolom függ a probléma súlyosságától, de mi az, amit mondjuk hasznosnak tartasz?
Nálam azért egy általánosan, ugye úgy van a segítőszak, ez egy addiktológiai tanácsadás, az nem egy hosszú történet, az egy elég rapid sztori, ez egy 4-5-6 alkalom maximum, amikor van egy első interjú, utána megfogalmazzuk azt, hogy én miben tudok, sem, hogy megnézzük a problémát, 2 alkalom, 3, a negyediknél már lassan van egy értékelés, 5-6 és a lezárás. Szóval ott már el tudunk jutni egy ilyen alkalmak között, ez egy nagyon konkrét és nagyon gyors, nem pszichológia, meg nem pszichoterápia, amikor nagyon mélyre megyünk, hanem konkrét helyzeteket vizsgálunk meg, a szerepeket tisztázzuk, a felelősséget, illetve a tevékenységeket. Az nagyon fontos, hogyha meg hosszabb beavatkozási szintér kell, akkor meg egy új szerződéskötéssel tudunk hosszabbodni, hogy mivel szerződünk le, meg illetve nagyon sok olyan helyzet, amikor jönnek valamilyen problémával, és annál sokkal sűrűsebb problémák is vannak. Ilyenkor azért jó, hogyha bevonjuk az ellátórendszer más tagjait, és pszichológusok vagy pszichiáterek, szóval nem mindig vagyok egy végállomás, valamikor csak egy kapocs vagyok az ellátórendszer között.
Milyen a jó addiktológiai konzultás, milyen képességek, készségek jók, ha megvannak? Empátiás készség például gondolom fontos. Aha. A szakmai tudáson túl.
Hát igen, én azt gondolom, hogy a jó segítő, inkább így mondanám, a jó segítő az, hogyha ismeri az ellátórendszert, Egy, a jó segítő olyan, hogy nem akarja megoldani az összes problémáját, hanem valamire szerződik, és tudja azt, hogy mi az ő hatásköre, mi az, amiben belefér, és nem lépj át ezeket a kompetencia határokra. Igen, természetes, hogy van egy értő figyelme, oda tud figyelni, illetve hát van egy olyan szakmai felkészültsége, amikor el tudja helyezni magát a segítői ellátó rendszerben, hogy tudja, hogy ő is egy része annak, hogy aki segítséget kér, ő jobban legyen.
Mondjuk még egyszer elérhetőségeket így beszélgetésünk végén.
Strébl Attila 0630 226 80 44-es telefonszámon, vagy interneten a www.addictmentor.hu weboldalon, illetve az Erzsébet fürdőnek a weboldalán Miskolcon megtalálhatnak az érdeklődők, hogyha van valami kérésük, kérdésük felém.
Attila, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben vendégünk volt Strébl Attila, szociális munkás addiktológiai konzultáns. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után újból meghallgathatják.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.